Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
...3,2%-kal emelkedtek a nyugdíjak, emlékeztetett Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget már megkapta a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni. Februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A lengyel-magyar barátság túléli a lengyel külügyminiszter, Európa egyik legháborúpártibb soros ügynökének áskálódását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszláv Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. A sok rossz hír mellett azért néha jön egy-egy jó is, még az olyan nehéz térségekből is, mint a Közel-Kelet. Hosszú, nagyon hosszú idő után végre sikerült elnököt választani Libanonban, közölte a miniszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, az elnök megválasztása végre stabilitást tud adni az elmúlt hónapokban, években számos megpróbáltatáson áteső országnak. Január 1-től az Európai Unió minden tagállamában elektronikus formátumban is érvényes a zöld kártya, a gépjármű üzemben tartójának nem kell azt kinyomtatnia, tájékoztatta az MT-t a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az üzemben tartó eldöntheti, hogy a zöld kártyát papíron vagy elektronikus PDF formátumban mutatja be a hatóságnak, függetlenül attól, hogy az milyen szoftveren, hardveren vagy operációs rendszeren jelenik meg. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter letette a hivatali esküt Ausztria új ügyvivő kancellárjaként. Az ország vezetésére korábban kinevezett Karnehammer konzervatív politikus múlt heti lemondása után. A konzervatív osztrák néppárt által vezetett kormány ügyvivői minőségben látja el az ország irányítását a szeptemberi parlamenti választások óta. Közben a választáson győztes osztrák szabadságpárt megkezdte a koalíciós tárgyalásokat. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ 7 legfejlettebb iparú országával közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi támogatás első 3 milliárdos részletét, tájékoztatott a brüsszeli végrehajtótestület. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitelegyüttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát. Az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű fegyver és katonai segítséget küld Ukrajna számára, jelentette be az amerikai külügyminiszter. Antony Blinken tájékoztatása szerint az ukrán haderő által igényelt katonai felszereléseket az amerikai készletekből juttatják el. Elítélte a bíróság Donald Trumpot, a megválasztott amerikai elnök mostanában kapja meg ítéletét a Stormy Daniels ügyben, amely elmarasztaló lesz, de börtönbüntetés nem von maga után. A bíró elutasította Trump elnöki mentességre hivatkozó érveit, ezzel ő az első amerikai elnök, aki hivatalba lépése előtt már büntetést kapott. Továbbra is megállíthatatlanul pusztít Kaliforniában az erdőtűz, amely kezd átterjedni Los Angelesre. A legutóbbi információk szerint több mint 5300 ház már leégett, és 10-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Los Angeles körzetében kötelező kitelepítés rendeltek el a lakott területet fenyegető bozott tüzek miatt, amelyek előző este már 46 ezer hektárt meghaladó térséget érintettek. Oroszország stratégiai érdekszférájának nevezte az északi sarkot a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is hangoztatta, ha a Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét az Egyesült Államokhoz való tartozás kapcsán, akkor a nyugatnak tiszteletben kell tartani az ukrajnai Donyec-medence és Novorosszia lakóinak véleményét, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek. Erőszakba torkoltak azok a tüntetések, amik egy 10 éves diák halála miatt robbantak ki Kínában a Shanxi tartománybeli Puhengben. A hatóságok szerint a diák január 2-án kiesett a kollégium egyik ablakából, egyesek szerint viszont a hatóságok, valamint az iskola vezetésének állításai nem felelnek meg a valóságnak. A hír hatására több százfős tüntetések alakultak, melyeket a rendőrség erőszakkal vert le, a kínai hatóságok hallgatnak a tüntetésekről. Mérgező anyagot tartalmaztak azok a borítékok, amelyeket november végén a belga belügyminisztérium, az Állambiztonsági Hivatal és a Miniszterelnöki Hivatal címére küldtek. A brüsszeli ügyészség közlése szerint a három borítékban rákcsálók elleni strihnin tartalmú fehérpor volt, az ügyben nyomoznak. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, aztán az ország északkeleti felén harmadán délután majd megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak. Többfelé újra megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólít, s nagyapám hangja hív. Jöjj, fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere, ülj le mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere, mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mondd, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázon, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Égből szálló őrző angyalok. Én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed.
lehet szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a könyvekbe tekintünk, de az égre emelhetjük tekintetünket. Különleges témájú olvasnivalót ajánl önöknek két vendégem, akik mindketten történelem szakon végeztek. Urbán Mártával és Vince Dániellel beszélgetünk a mai alkalommal. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat. Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, és szeretettel köszöntöm itt a mikrofonnál egyrészt állandó beszélgető partneremet, Urbán Mártát és Vince Dánielt. Dani, mesélj egy kicsit a te utadról, hogyan jött neked Eger az életedbe, hiszen valamilyen szempontból az életednek egy nagy részében kapcsolatban voltál Egerrel.
Én főiskolásként kezdtem itt történelem szakon 2002-ben, és később folytattam tanulmányaimat az ELTE-n doktori képzésen, amit sajnos nem fejeztem még be, de egyszer ez is a céljaim közé tartozik. Műszaki pályán dolgozom jelenleg, doktori képzésen és főiskolás korom alatt is koraújkori magyar és egyetemes történelemmel foglalkoztam, kutattam, publikáltam elég sok helyre különféle témákkal kapcsolatosan, törökkori háborúk, média, kommunikáció, és még meglehetősen sok más témát is érintett az akkori kutatási területem. Ez a korábbi munkásságom az jelenleg megmaradt az amatőr rajongás szintjén, és amikor lehetőségem és időm van rá, akkor olvasok és igyekszem szinten tartani ezt a valamikor megszerzett tudást. És ha további lehetőségem van rá, akkor tovább is adni a hallgatóknak vagy olvasók számára. Ez lenne a cél a mai nap is.
Márti, a hangodat már többször hallották a hallgatók, viszont arról keveset szoktál mesélni, hogy mivel is foglalkozol most jelenleg, és hogy a szabadidődben mivel foglalkozol, hiszen még tanulsz a munkán kívül.
Így van. Okleveles történészként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen új és legújabb korszakirányon. 2016 óta dolgozom itt Egerben a Főegyházmegyei Levéltárban. Jelenleg a Pázmány Történelemtudományi Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója, és ott pedig 20. századi témám van, a szovjetizálás társadalom történeti hatásaival foglalkozom Heves megyében, viszont emellett nyilván munkámból adódóan is több korszakkal, több témával foglalkozom, illetve mondjuk azt, hogy az egyetemi képzés sajátossága is akkor még nem sajátossága volt, ugye a Bologna rendszernek köszönhetően nem feltétlenül ugyanazzal a témával foglalkoztam alapszakon, mint mesterszakon. Én például alapszakon 18. századi társadalom történettel foglalkoztam, aztán utána pedig már lényegében korszakot témát váltottam, és azóta 20. századdal foglalkozom, viszont munkámból adódóan 18. századtól legújabb korig napjainkig szinte mindennel szoktam foglalkozni. több évre visszamenőleg mondhatjuk azt, hogy vendéget szoktam itt lenni. Van mikor sűrűbben, van mikor ritkábban, és én nagyon fontosnak tartom ezt. Több műsorban is utaltam arra, hogy milyen fontos az, hogy értékközvetítő irodalmat mutatni a hallgatóknak. Nyilván így nézzük, nekem semmi közöm az irodalomhoz, ez csak egy abszolút ilyen személyes érdeklődés, de valamilyen szinten az irodalomban történelmi témájú könyveket is szoktam olvasni. Klasszikus irodalomról beszélünk, akkor pedig a klasszikus irodalomban nagyon sokszor, akár mondjuk Gárdonyi vagy Szabó Magda kapcsán is, sokszor az aktuális társadalom történeti kontextust kerestük. Nyilván azért, mert ez az én érdeklődési köröm. Tehát beszélhetnénk nyelvészetről is, de az elég távol áll tőlem.
Van-e olyan, hogy egy történésznek lesz kedvenc korszaka vagy témája? Dani, mit gondolsz erről? Mondhatjuk, hogy van?
Szerintem van, és a legtöbb történésznél ez már általában egyetemista főiskolás kora a évei alatt tehát kialakul, meghatározóvá válik. Van, aki tehát vált, vagy több korszakot is nagyon magas szinten képes művelni, akár több korszakból is doktorál. Ilyen talárt is ismerünk, többet itt az egyetemen is többek között, de általában az a népszerűbb, hogy valaki egy-egy témában, egy korszakban, akár egy nagyon szűk embert korszakban nagyon mélyen belássa magát, és elmélyül benne. Tehát az a kérdés tehető fel ilyenkor, hogy mi a jobb, ha valaki nagyon sok korszakról és nagyon sok témáról tud viszonylag keveset, de van egy szerteágazó ismerete, vagy egy adott szűk korszakot ismer nagyon behatóan és nagyon mélyen. Mind a kettőre ismerünk példákat.
És akkor a mai napon egy tanulmánykötetet hoztunk a hallgatóknak. Nemrégiben volt Vízkereszt, még nagyjából benne vagyunk itt a farsang előtti időszakban, házszentelések időszakában, és általában a Vízkereszthez a csillag motívumát is szokták azért hozzárendelni, nem csak a karácsonyhoz, főleg azért, mert a napkeleti bölcseket ez vezette el Jézushoz. És nem teljesen a csillagról, hanem egy kicsit az üstökösről beszélgetünk, de most már nem is csigázom tovább a hallgatókat. Mi a címe ennek a műnek?
A könyv címe Üstököst látni. Az alcíme neki az 1680. évi üstökös, művelődés és tudomány történeti emlékei. Ez a könyv nem annyira friss, igazából közel 5 éve jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának gondozásában, kiadásában. Eléggé vaskos, vastag könyvről van szó, nem kell tőle megijedni, mert ez egy forrás kiadvány részben, a másik részben egy tanulmány kötet. Tehát nagyon sok korabeli munkát, forrást adtak ki benne, magyar nyelvűt, cseh nyelvűt, német nyelvűt, latin nyelvűt, fordításokkal együtt, kísérő tanulmányokkal együtt, amelyeket az olvasók számára olyan célból próbáltak meg közzétenni, hogy egy átfogó képet adjanak az ekkor egész Európát lázban tartó üstökös láznak a magyarországi lenyomatáról. Ennek az üstökösnek van egy másik apropója is egy picit, az előbb elmondottakon kívül. 2023. január végén, február elején fog föld közelbe kerülni egy olyan üstökös, ami szabad szemmel is látható lesz majd tiszta időben. Elég ritka az ilyen jelenség, és a hallgatók is megfigyelhetik hamarosan. Amiről szeretnénk beszélni itt a könyvvel kapcsolatosan, miért érdekes, miért fontos ez a könyv, mint azt mondtam, első körben ez egy szűk szakmai körnek, szűk szakmai rétegnek íródott, de a könyvben számtalan olyan kitekintés található, ahol igazából fölhívják sokkal nagyobb, sokkal szerteágazóbb, összefogóbb témákra az olvasók figyelmét, és mi elsősorban itt egy tágabb, bővebb kontextusban szeretnénk erről a könyvről tehát beszélni. Első körben a könyv tartalmát ismertetném borzalmasan röviden, majd elkezdenénk egy picikét messzebbről közelíteni a könyvhöz, hogy a végén elmondjuk azt, hogy pontosan mit is tartalmaz ez a mű, ez a tanulmánykötet. A könyv tartalma igazából korabeli kiadványokat részben, tehát magyarországi evangélikus és református lelkészek munkáit, tehát prédikációit, nyomtatásban megjelent műveit tartalmazza. Találhatunk benne egy Magyarországon megjelent, de cseh nyelven íródott munkát is, illetve elvétve sajnos sokkal kevesebb történelmi nyom maradt fent velük kapcsolatosan a korabeli katolikus klérusnak az írásos munkáit az üstökös jelenséggel kapcsolatosan. A könyvnek a cím egyetlen egy üstököst említ, 1680. év üstököst. Valójában itt 4 üstökösről van szó. A 4 üstökösből 2-nek nagyon komoly tudománytörténeti jelentősége is volt. Az 1680. évi üstökös az első olyan üstökös volt, amit tudni illik teleszkóp segítségével figyeltek meg. Két évvel később, 1682-ben viszont, ami megjelent az égen, azt a hallgatók is szerintem névről eléggé ismeretik, ez a úgynevezett Héli üstökös, ami az első olyan üstökös volt, amiről sikerült bebizonyítani azt, hogy egy ciklikus, úgynevezett visszatérő égi objektumról van szó. Ugye korábban ezt nem tudták, főleg Newton számításai alapján ez volt az első olyan égitest, vagy 76 évente visszatérő égitestről van szó, ezt így bebizonyítani. És ami azt követte, a 83-as és 84-es üstökös, ez a négy darab égi jelenség gyorsan egymás utánban, akár Magyarországon megjelent, akár az európai nyomtatványok terében nagyon-nagyon mély és nagyszámú lenyomatot és munkát eredményezett. Miért volt ez? Ennek több oka is volt. Az első oka az volt, hogy a nyomtatás, mint műfaj, akár a könyv, akár az újságnyomtatás a 17. század második felében robbanásszerű fejlődésnek indult el. A nyomdák is szaporodtak Európa szerte és Magyarországon is, valamint az olvasó közönség is létszámban nagyon-nagyon megnövekedett, és egyre nagyobb igény támadt a különféle típusú munkák irányába. A másik ok az volt, hogy az üstökösökhöz rengeteg olyan hiedelem társult, amelyek egy-egy válságos korszakban, egy-egy krízis helyzetben fokozott érdeklődést tudtak kiváltani az olvasók, vagy az átlag emberek oldaláról is. És én egy alcímet adtam ennek a mai mondandómnak igazából. A könyv által megismerhetjük azt, hogy egy-egy ilyen égi jelenség, hogyha ez egy válságos, egy háború, vagy egy járvány sújtotta korszakban keletkezett be, egy égi jelenség milyen választ, milyen útkeresési stratégiát váltott ki az egyházi klérus tagjaiból, a tudomány tagjaiból és képviselőiből, illetve a magánemberek körében. Más-más lenyomata volt, és ahányan látták ezt az égi jelenséget, mindenki máshogy értékelte. Ezáltal ez adja neki a szépségét.
Márti, amikor te először belelapoztál, beleolvastál, akkor mit váltott ki belőled, milyen gondolatok születtek meg benned ehhez kapcsolódóan?
Korábban nem ismertem ezt a kötetet. Annyira nem volt számomra egyébként újdonság ez a téma, hiszen ha a koraújkori apokaliptikus világszemléletet megnézzük, és az egész koraújkori gondolkodást, világszemléletet, akkor abszolút azzal ez összekapcsolható. És azért a koraújkori, késő-középkori világszemléletről, társadalomképről nagyon sokat lehet olvasni így a közelmúltban, hiszen ha megnézzük akár a magyarországi török háborús időszakot, azért nagyon sokszor isteni büntetésként magyarázzák azt, hogy miért történtek ezek a csapások, és hogyha, tehát itt a tanulmánykötetekben is vannak arra való utalások, hogy akár a 13. században, de a 16. században is ez egy többször visszatérő jelenség, és lehet, hogy azért olyan széles körben nem ismert témák, de azért ha a történetírásnak a történetét lényegében áttekintjük, akkor azért ez egy nagyon sokszor visszatérő probléma és kutatási probléma, és azért a közelmúltban többen is foglalkoztak ezzel a témával. Tehát mondjuk én is egyetem éveim során is azért találkoztam ezzel a koraújkori apokaliptikus világszemlélettel, mind protestáns, mind katolikus történetírók munkáit összegezve, akár hogyha most így a doktori tanulmányaimra gondolok, ott is mégis egy fél évig foglalkoztam ezzel a tavalyi évben, és egyébként egy nagyon érdekes téma. Nyilván nem mindegy, hogy mit olvasunk, például ez a kötet is szerintem, Dani azt mondta, hogy a nyilván a szűk szakmának íródott, de az, hogy mondjuk egy laikus olvasó hogy vesz kézbe egy ilyen könyvet, ezt úgy is csak kézbe lehet venni, hogy akár csak egy tanulmányt olvasok el belőle. Vagy elolvasom az első forrás kiadványt, ami az egy 1683-as kassán nyomtatott kötet, ami hát a reprintbe, tehát lényegében, mintha be lenne szkennelve, úgy van benne a kötetbe. Nem kell hozzá semmilyen komolyabb nyelvtudás, nyilván régi magyar nyelven íródott, de ha valaki csak tényleg egy-egy tanulmányt vagy egy-egy forrást vesz kézbe, már akkor is érdemes kézbe venni a kötetet. Ez tipikusan nem az a kötet, hogy leülünk és este olvasmányként elolvassuk, viszont arra nagyon jó, hogy nyilván nyelvi akadályok miatt lehet, hogy a teljes egészet nem tudjuk elolvasni, de hogyha akár csak itt tényleg egy gondolat megragad valakiben, vagy felkelti az érdeklődését, hogy mégis mi volt ez az 1680. évi üstökös, vagy hogy ez hogyan kapcsolható így a történeti múlthoz, akkor már érdemes kézbe venni. És egy kicsit utaljak arra, hogy mondtad, hogy a vízkereszt. A történelemtudomány már bebizonyította azt, hogy valóban létezett az a csillag, amire mondjuk azt, hogy a bölcsek elindultak, de ugye azt is tudjuk, hogy a Bibliában sehol nincs az leírva, hogy hárman voltak. Csak azért gondoljuk, hogy hárman voltak, mert három dolgot vittek, de lehet, hogy többen voltak. De az is lehet, hogy kevesebben voltak. Viszont azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy a történelemtudomány nagyon sokszor így összhangban van a akár a katolikus egyház tanításával is, hogy történetileg bizonyíthatóak azok az állítások, amik mondjuk azt, hogy a hitünk alapjait képezik, és hogy például az, hogy egy csillag tűnt fel az égen, az bizonyítható, hogy Krisztus előtt hétben valóban volt egy olyan különleges csillagászati együttállás, aminek következtében mondhatjuk azt, hogy ezt láthatták.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek témája az Üstököst látni elnevezésű mű. Beszélgető társaim Urbán Márta és Vince Dániel, maradjanak velünk. Daninak a segítségével most egy picit mélyebben is bele tudunk látni ebbe a kötetbe.
Első körben arról érdemes beszélni, hogy tehát hogy miért volt ez akkora nagy látványosság, hogy ilyen sok ember és ilyen sok korabeli tudós, egyháztudós, teológus kíváncsiságát felkeltette. Ez egy nagyon hosszantartó, sokszor tehát napközben fényes nappal is szabad szemmel látható, és az égbolt jelentős részét, tehát csúfájával együtt kitevő üstökös volt az 1680-as és 82-es. Tehát nem arról volt szó, hogy egy csillaggal több volt az égen, hanem arról volt szó, hogy akár több hónapon keresztül egy olyan látványosságnak lehettek részesei az európai emberek, amit fényes nappal is megfigyelhetnek, és a korábbi üstökösökhöz képest sokkal nagyobb volt és sokkal tovább volt is az égbolton. A másik fontos dolog, hogy az üstökösökhöz nagyon sok hiedelem kapcsolódik. Ugye általában minél nagyobb és minél látványosabb, minél tovább van az égbolt, annál nagyobb hatást is véltek hozzá kapcsolni az üstökösökhöz, és főleg akkor volt igaz, hogyha kritikus krízis korszakban, háború alatt, háború előtt, vagy járványos időszakban jelentek meg üstökösök. Miért van ez? És a korabeli írók, én is elolvastam több 17. századi kiadványt, német nyelven és angol nyelven is egyébként ebből a korszakból. Érdekes érvelésekkel találkozhatunk. Felbukkan a ráció, az okozati összefüggés az érvelések között. Nagyon sok szerző ugyanis tehát történelmi példákkal próbál megérvelni, és bizonyítani a saját maga állítását az üstökösök üstökösökkel kapcsolatosan. Általában múltban felbukkanó üstökösöket hoznak példaként, és valamilyen eseményt kapcsolnak hozzájuk, csak hogy a leghíresebbeket bemutassam. Krisztus előtt 44-ben, Julius Cézárt abban az évben ölték meg, néhány hónappal a halála után felbukkant egy üstökös az égbolton. Az akkori hiedelem szerint ez Cézárnak a lelke volt, ő jelent meg az égbolton, üstökös formájában, és hozzá kapcsolták. Az ók egyik leghíresebb üstököse volt egyébként ez a 44-es üstökös.
Meg gondolom ez is hiedelemként.
Hiedelemként így van, viszont állítólag tényleg volt, tehát kiszámolták csillagászok, tényleg volt egy valós üstökös is, tehát ugye hozzá kapcsolták a hiedelem. Ami másik leghíresebb üstökös felbukkanás, szintén a héli üstökös, mint korábban már szó volt róla, az 1066-ban történt, ahhoz pedig ugye Anglia meghódítása, a Norman hódítása, a Hastingsi csatát szokták kapcsolni, az előtt bukkant fel az égbolton, és ugye az jelezte azt, hogy ott nagyon jelentősen el fog alakulni a Szigetország vagy Európa térképe a közeljövőben. Üstökösök az általában valamilyen negatív információt, negatív dolgot kapcsoltak a közép- és koraújkorban, általában háborúkat, pestist, járványokat, uralkodó, fárható halálát, nagyon gyakran. 1618-ban szintén felbukkant egy üstökös az égen. Ebben az évben tört ki a 30 éves háború, ami egész Európát felforgatta. 1680-82-es üstökösökről, 82-esről még beszélünk hamarosan bővebben. Egyébként ez a török 1683-as Bécs elleni támadását kapcsolják hozzá. Nem volt nehéz a kortársaknak, nagyon sok kortárs egyébként ezt a török támadást már előtte egy-két évvel megjövendölt az üstökös miatt, és nem is kellett hozzá nagy tudás, ugyanis egy olyan feszült politikai helyzet volt abban az időszakban, hogy a támadás tehát küszöbön állt volna üstökössel és anélkül is. És utána a Bécs sikertelen ostromát egy 16 éven keresztül tartó háború követte, ami végül is az akkori királyi Magyarország majdnem teljes felszabadításával ért véget. A következő híres üstökös az 1811-ben jelent meg az égbolton. Ugye 1812-ben történt Napóleon katasztrofális támadása Oroszország ellen, ami szintén Európa térképét a későbbiekben jelentősen átalakította. Tudni kell azt, hogy az üstökös ez 260 napon keresztül volt látható az égbolton, az év nagy részében ott volt,
igen,
és nagyrészt fényes nappal is. Két rövid példa még, 1910, héli üstökös, első világháború, 1986, újabb hiedelmek, Szovjetunió összeomlása, és még hosszú a sor.
Akár most is láthatnánk akár ilyen üstököst, hogyha most veszik így a mostani van helyzetet, azért egy Covid, meg egy háborús
így
időszak
van. Így van, így van.
Után. Beszélgessünk egy kicsit akkor arról, hogy a vallás hogyan állt ehhez a témához.
Igazából, hogyha a vallásnak a hozzáállását megértsük, egy picit messzebbről kell kezdenünk ezt a kapcsolatot, az asztrológiától, és egészen a kora keresztény időszaktól, a római császárság korától. Tudni kell azt, hogy a római császárság idejében az asztrológia, a csillagjóslás abszolút nem volt elterjedt Rómában a kezdetekben. Ez keletről jött, főleg Babilonból. Rómában teljesen máshogy jósoltak ekkoriban, általában állatok beléből állatokat vártak le, és megnézték a belsőségeiket, az alapján próbáltak meg valamilyen következtetést levonni a jövőre vonatkozólag, madarak röptéből például. Tehát volt egy nagyon sok olyan állat, amit csak erről a célra tartottak speciálisan, és hogyha valami ugye isteni tanácsot szerettek volna kérni, akkor ezeket kiengedték ketreceikből, és az alapján próbáltak meg levonni bármilyen következtetést, de annyi volt a különbség az akkori és a későbbi jóslás között, hogy akkor a jövőre úgy tekintettek, mint nem egy kőbe vésett és elkerülhetetlen desztinációra, hanem igazából ők az istenekkel próbáltak meg társalogni, beszélgetni, engesztelni őket, megkérdezni a várható jövőt, és hogyha nem tetszett a kapott válasz, akkor valamilyen szinten meggyőzni őket arról, hogy ezen a jövőn ők változtassanak. Ezekre a római ugye kultuszokra, plusz ugye a civil jóslatok, az a katolikus egyházhoz is valamilyen szinten ugye köthető a későbbiekben. Erre a római gyakorlatra épült rá az első néhány században a keletről érkező asztrológia. A római császárok próbálták száműzni Rómából az ottani asztrológusokat, csillagjósokat, többször is, nem sok sikerrel, és az asztrológia az első néhány században egyre nagyobb teret nyert Európa szerte, katolikus egyházi körök minden rossz hallása és tiltása ellenére. Igazából a korai kereszténységben kétfajta tendenciával találkozhatunk, ami a csillagjósláshoz kapcsolódik. Egyrészt találkozhatunk központilag egy tiltó elítélő jelleggel, a jóslás minden formáját elítélték, akár pápai szinten, akár zsinati szinten határozatokkal. Másrészt találkozhatunk egy olyan állásponttal, ami ennél sokkal-sokkal megengedőbb volt, és néhány konkrét példát sorolnék fel itt a történelemből. Szevillai Szent Izidor 6.-7. században élt egyháztanító, ma is Spanyolország területén működött ő, az üstökösök megjelenéséhez például a pesti és éhínség háború kitörését kötötte hozzá aktívan. Magát a csillagjóslást elítélték, de ugyanak az üstökösöknek mégiscsak valamilyen tulajdonságot, jelentőséget tulajdonítottak. Ellenpélda, Szent Ágoston, máig ismert vallomások című munkájában leírja azt, hogy ő közel került a csillagjósokhoz, ő is foglalkozott, vagy szeretett volna foglalkozni valamilyen szinten vele, de aztán a későbbiekben ugye rájött arra, hogy szerint ez csak sarlatánság, és a végén ezt az egész tudomány, akkor áltudományágat végül is megvetve eltávolodott tőlük. Hogy egy másik példát idézzek, Nacianoszi Szent Gergely, egy 4. században élt egyháztanító volt egyébként Konstantinápoly püspöke, ő a csillagjóslás végét hirdette. Azt mondta, hogy ott a 4. század környékén, hogy a csillagjóslásnak vége van, és egy bibliai példát hozott fel, Répa betlehemi csillag példáját, mert azt mondta, hogy az addigi világkép, amelyben a kozmosz elemei, úgymond a fizika törvényei voltak a meghatározóak, az azzal szűnt meg, hogy szerinte Isten a betlehemi csillagot az akkori kozmosz törvényeivel szemben megteremtette, és mindegy uralkodik a csillagok és a fizika törvényei fölött. Tehát van, aki ezt így tekintett az akkori egyházi vezetők és személyek közül. Érdekes volt egyébként a további története a kereszténységnek a kapcsolat az asztrológiával és az üstökösökkel. A korai tagadás, illetve mi találkoztunk mind a két vélemény azt követőleg, a középkor és koraúj korban egy ilyen tűrt, tiltott mesdje határán mozgott az asztrológia, azt is megmondom, hogy miért. Ugye vezetőnk elején szó volt itt a válságokról. Amikor válság volt, akár háború, akár éhínség, vagy válság a katolikus egyházon belül, legyen ez a reformáció, legyen az egyházszakadás, akkor általában maga az egyház is egy picikét megengedő volt mindenfajta más okkultizmus, okkulttudomány irányába. És szintén néhány konkrét példát szeretnék most ezzel kapcsolatosan tehát ismertetni. Második Szilveszter pápa. Onnan ismert ugye nekünk magyaroknak, hogy a Szent Korona elküldését István királynak, ugye a nagy legenda az neki tulajdonítja. Ő korábban beható tanulmányokat végzett egyébként matematika, asztronómia, csillagászattani, orvoslástan terén, főleg az arabok segítségével. Az első Európában megjelent már asztrológia és nem asztronómiai könyvet egyébként neki tulajdonítják, és később a reformáció ideje alatt viszont horoszkóp készítés és az asztrológia akár a katolikus egyházban, akár már a reformáció egyes képviselőinél, gondolok itt főleg Philip Melanchthon személyére, az nagyon látványosan megmutatkozott. Konkrét példával idézve mondjuk Luther személyét a katolikus egyház részben horoszkóp készítők segítségével próbálta megtámadni, még Luther harcostársai szintén horoszkóp készítők segítségével megvédeni. Uh-huh. Ezért mondtam azt, hogy egy válsághelyzet egyébként néha olyat is felszíre hoz, vagy engedélyez, ami lehetséges, hogy egy más korszakban, más körülmények között tehát nem lett volna így megengedhető. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban olvasnivalót ajánlottunk két történelem szakon végzett vendégemmel, Urbán Mártával és Vince Dániellel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Ember életideje című mesét, amit Nagy Barbara olvas fel.
Az ember életideje. Magyar legenda mese. Mikor Isten a teremtés munkáját bevégezte, magas színe elé hívatta az embert, és megkérdezte. Hány esztendeig szeretnél élni? Az ember egy kicsit gondolkozott, és azt felelte. Elég lesz, uram, 30 esztendő. De ahogy kiment az Istentől, mindjárt megbánta, hogy olyan kevés élet időt kért. Az ember után az ökör ment be, és 20 esztendőt kért az Istentől. Kijött az ökör, de mindjárt megbánta, hogy 20 esztendőt kívánt. Gondolta, elég neki 10 esztendő is. Azt mondja az ember az ökörnek. Ha sokallod, add nekem a felét. Az ökör odaadta jó szívvel. Most már az embernek volt 40 esztendeje. Az ökör után bement a szamár, és kérdezte tőle az úr. No, szamár, hány esztendőt adjak neked? Annyit, uram, amennyit az embernek, éppen 30 esztendőt. De amire kiment, már meg is bánta, hogy olyan sokat kért. Kérdi odakint az ember. Hány esztendőt kértél, szamár? Ó, ne is kérdezd, nagy szamár voltam, 30 esztendőt kértem. Meg is kaptam, pedig elég lenne nekem 15 esztendő is, elég bogáncsot ehetek az alatt. Ha sokallod, add nekem a másik 15-öt. Jó szívvel, legyen a tiéd, mondta a szamár. Most már volt az embernek 55 esztendeje. A szamár után a kutya ment be. Az 16 esztendőt kért az Istentől, és abból is átadott 8-at az embernek. Most már volt 63 esztendeje. A kutya után bement a majom. Az 20-at kért, és abból odaadott az embernek 10-et. Mikor az ember így szépen kiegyezkedett az állatokkal, visszament az Úristenhez, és jelentette az egyességet.
Jól van, ha megegyeztetek, legyen úgy, mondta az úr. Hanem mi lett ebből az egyességből? Az, hogy az ember, amíg 30 éves, addig igazi ember módjára él. 30-tól 40-ig ökör módjára dolgozik, kínlódik, húzza a terhet. 40-től 55-ig egy kicsit nehezedik, lassan viszi, cipeli a terhet, mint a szamár. 55-től 63-ig otthon hagyogatják házőrzőnek, mint a kutyát. 63-tól meg beleesik a gyermekségbe, és játszanak vele, mint a majommal szokás.
Kedves gyerekek, ma este az Ember életideje című mesét hallottátok, melyet Nagy Barbara mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Leszállt a tér, kétültem, bereg a levél, rozsdásra váltak a rétek, üres a madárfészek a kertekre. Leszállt a tér, lassú, nehéz, csapkodják a földet. S a hűs felhők elfogynak, a sárban barmok tocsognak, lassú nehéz esők jönnek. Ez az ősz, lejön a tél, hullótól látol a föld fehér, ártyás a víz, ez már a jég, kék füsszát csöndes a vidék. Lassú, nehéz eső.
Hideg széltől megborzongtam. Szorosabbra húztam magamon a meleg kabátot. Tücsök koma is a puha gallér alá menekült. Onnan pislogott ilyetten. Nem volt mit tenni, máshol kellett élelem után nézni. A kertkapu felé vettem az irányt, amikor fura neszezést hallottam. Hirtelen megálltam, és erősen füleltem. Zizzenés innen, csend. Zizzenés onnan, csend. Mi lehet ez? Körbenéztem a földön, a fákon, a szürke égbolton, és akkor észrevettem. Valami apró fehér csillámló vitorlázott fentről könnyedén, és zizzent, amikor egy-egy száraz falevélen landolt.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Továbbra is elmélkedjünk együtt az engesztelésről, már a fatimai három angyali jelenésről elmélkedtünk, és most folytassuk Szűz Mária jelenéseivel. 1917. május 13-án következett be a Szent Szűz első jelenése. A jelenésről részletesen tudósít minket Lúcia, és a legnagyobb pontossággal írja le a szűzanyával való első találkozását. Fölhasználom Fatima századunk reménycsillaga című könyvet, amit Kondor Lajos atya írt, aki 1954-től 55 éven át élt a portugáliai Fatimában. Tehát Lúcia beszámolója a szűzanya első jelenéséről. Ferenccel és Jácintával a Cova de Iria egyik lejtőjének felső részén játszottunk, és egy falat építettünk. Hirtelen, mint egy villámlást láttunk. Jobb lesz, ha hazamegyünk, mondtam unokatestvéreimnek. Villámlik, és valószínűleg zivatar közeledik. Gyorsan elindultunk mind a hárman a domb lejtőjén lefele, s az út irányába tereltük a bárányokat. Körülbelül a lejtő közepén lehettünk, amikor egy ott lévő nagy tölgyfa mellett újabb villámlást vettünk észre. Pár lépés után egy kis tölgyfabokor felett fehérbe öltözött asszonyt láttunk. A napnál is fényesebb volt. Ragyogása szebb volt, mint amikor a napsugár kristálytiszta vizen keresztül hatol át, és abban szikrázik. A jelenés annyira váratlanul ért bennünket, hogy mozdulatlanul maradtunk. Nagyon közel álltunk hozzá. Bent voltunk a fénygyűrűben, amely belőle áradt ki, úgy másfél méteres távolságban. A szűzanya így szólt hozzánk: ne féljetek, nem bántalak benneteket. Honnan jön? Kérdeztem. Az égből. És mit kíván tőlünk? Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, jöjjetek a következő 6 hónapban is ide, ugyanezen a napon és ugyanebben az órában. A végén megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Visszatérek még egy 7. alkalommal is. Én is az égbe fogok jutni? Igen. És Jácinta? Ő is. És Ferenc? Ő is. De addig még nagyon sok rózsafűzért kell imádkoznia. Eszembe jutott 2 lány, s utánuk érdeklődtem. Nem sokkal azelőtt haltak meg. Barátnőim voltak. Idősebb nővérem Szőni tanította őket. Mária Dasz nevesz, szintén az égben van már? Igen. Azt hiszem 16 éves lehetett. És Amélia, ő még a világ végéig a tisztító tűzben marad. Körülbelül 18-20 éves korában halt meg. Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért? Igen. Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéktek. Amint ezeket a szavakat kimondta, első alkalommal tárta ki kezeit. Bensőséges fénnyel árasztott el bennünket. A fény, mint egy a belőle áradó fénynek áttükröződése volt. Minden szívünkbe, lelkünk legmélyébe hatolt, s ebben a fényben saját magunkat és Istent láttuk. Isten maga volt ez a fény. Sokkal világosabban láttuk magunkat, mint amikor tükörbe tekintünk. Hirtelenül valami belső indításra térdre estünk, és lelkünk mélyén ismételtük. Legszentebb Szent Háromság, imádlak téged. Istenem, Istenem, szeretlek téged a legméltóságosabb oltári szentségben. Pár perc múlva a szűzanya hozzáfűzte. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ számára a békét, és a háború hamarosan befejeződjék. Utána lassan és méltóság teljesen fölemelkedett, és keleti irányba eltűnt a légkör végtelenségében. A fény, amely körülvette, mint egy utat nyitott számára a csillagok között. Ezért mondtuk néha, hogy úgy láttuk, mintha az ég megnyílt volna. A jelenés 18 éves fiatal lánynak tűnt. Ruhája fehér volt, mint a frissen esett hó. Köpenye betakarta fejét, s egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Köpenye betakarta fejét és egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Arcvonásai megközelíthetetlenül nemesek voltak, s valami természet fölötti isteni árasztott el egész lényét. Nagyon komolyan nézett, s tekintete mély szomorúságot árult el. Mellén összekulcsolt kezében rózsafűzért tartott, annak szemei kristályként csillogtak, s rajta aranykereszt függött. Alakját a napnál ragyogó fénykoszorú vette körül, s arcáról fénycsóvák sugároztak. Szépsége messze felülmúlta az emberi elképzelést, s azt senki sem tudná szavakba foglalni. A szűzanya első jelenésében, mint aztán mindegyik jelenésében kéri a látnok gyermekektől, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért. Szűzanya megkérdi a gyerekeket, hogy felajánljátok-e a Jóistennek, hogy elviselitek mindazt a szenvedést, amelyet ő rátok küld, hogy ezzel engeszteljetek a bűnökért, amely előtt megbántják, s mint egy kérésül a bűnösök megtéréséért. És a gyerekek igennel válaszoltak. Micsoda hősiesség ezektől a kicsi gyermekektől, és micsoda elszántság. És valóban, amikor csak tudtak, áldozatot hoztak, és a legnagyobb szenvedéseket is hősiesen viselték a bűnösök megtéréséért. Azt kérte a szűzanya, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért, hogy béke legyen a világban, és befejeződjön a háború. Mikorunkban ugyanilyen aktuális a szűzanyának az a felhívása. Böjte Csaba, aki előszót írt ehhez a könyvhöz, következő gondolatokat írja. Fatima nem a múlté, az emberiség nagy csatái sajnos nem értek véget, és ezért félve és remegve nagy-nagy alázattal arra biztatok mindenkit, hogy ne kacérkodjon a bűnnel, hanem létét féltve meneküljön Mária kitárt karjai közé. Gyermeki lelkületükkel rögtön rákérdeztek a szűzanyától arra, hogy az égbe fognak-e kerülni. És a szűzanya mind a hármójuknak elmondta, hogy igen, a mennybe fognak kerülni. És úgy elgondolkodtam azon, hogy akkor Lucia megkérdezte ettől a két nagyobb lánytól, aki már meghalt, hogy éppen most hol vannak. Az egyikre azt mondta a szűzanya, hogy már a mennyországban, a nagyobbra pedig, aki 18-20 éves korú volt, arra azt mondta, hogy ő a világ végéig a tisztító tűzben marad. Mi bűnt követhetett el ez a kislány, ez a fiatal lány ebben a faluban? Gondolom, hogy mindenki élte a vallásos életét, legalábbis a legtöbben, és szerették a Jóistent, és mégis a világ végéig a tisztító tűzben kell még maradnia. Ha látnak gyermekek, életének a felajánlását kéri a szűzanya, és konkrétan megkérdezi tőlük, hogy elfogadjátok-e Isten kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld. Jóvátételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért. Engesztelésre hívja a gyermekeket a szűzanya, és a gyermekek habozás nélkül igent mondanak, és aztán majd látjuk, hogy amire igen mondtak, azt magas fokon, hősies fokon be is teljesítik. De rögtön a kérés után a szűzanya azt mondta, hogy sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéketek. És amikor ezt mondta a szűzanya, hogy Isten kegyelme, akkor tárta ki először kezeit, és bensőséges fénnyel árasztotta el a kis látnok gyermekek lelkét. Milyen csodálatos kommunikáció a szűzanya és a gyerekek között. És elgondolkodtató az is, hogy a világ számára ezeket a nagyon fontos üzeneteket, ami akkor is aktuális volt, és most is aktuális, és azóta is folyamatosan aktuális, ezt három kicsi gyereken keresztül közli a Jóisten velünk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.